legendárium.
20 éves a budapesti Wagner napok. Stúdió vendégünk az egyik fellépő Sök Atala, Liszt Ferenc díjas operaénekesnő. Veszprém város vegyes kara koncertet ad a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. És harmadik fotóművészeti nemzeti szalon a Műcsarnokban június 5-től.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt.
Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy témát, amelyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk. Sőt, igyekszünk kiegészíteni olyan részletekkel, amelyek az írásból esetleg terjedelmi okokból kimaradtak. Magyar gyökerek, amerikai álmok, ezzel a címmel olvashatnak beszélgetést Bakos Rékával, az Óhazából az Új Világba program igazgatójával. A bevezetőben az olvasható, hogy közel 2 millióan vándoroltak ki az előző századforduló körüli évtizedekben Magyarországról Amerikába. A magyarok túlnyomó többsége csak rövid, pár éves munkavállalást tervezett, de ebből hosszú évtizedek lettek. Az elvándorlók leszármazottai most közös munkába kezdtek, és szinte mozgalommá szerveződtek. Ebből a közös munkából született az Óhazából az Új Világba című könyv, és abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy a szerzővel, Bakos Rékával beszélgethetünk. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Az az igazság, hogy én mikor elolvastam a könyvet és az írást, akkor mindjárt az volt bennem, hogy itt azért a személyes érintettség ebben az írásban és a könyvben is nagyon benne van.
Igen, a dédszüleim egyikei voltak annak a közel 2 millió embernek, akik kivándoroltak a századfordulón. A dédapám 1905-ben, a dédanyám pedig 1909-ben, mindketten Pittsburghbe utaztak ki, és ott is házasodtak össze. Aztán dédapám az első világháború kitörésekor pont itthon volt, elvitték katonának a keleti frontra, és hadifogságba is esett. Dédanyám pedig kint ragadt sok más magyarhoz hasonlóan Amerikában, és a háború után tudott aztán hazatérni. És akkor Ricsén alapítottak családot, ahonnan elindultak.
Az esküvői fotó látható is.
Igen, Pittsburgh 1910.
És ilyenkor ez egyfajta családfakutatás? Ebből lett egy mozgalom?
Igen, nekem ez ilyen abszolút családi indítatásból kezdődött. A édesanyám is elhunyt, meg a nagymamám is elhunyt, meg a nagypapám is viszonylag közel egymáshoz, és azt szerettem volna, hogyha a kisfiam, hogyha beszélek róluk, akkor arcokat is tudjon a nevekhez kötni, és ne felejts el, akkor olyan 3-4 éves volt, tehát még nagyon picike, és akkor elkezdtem egy ilyen fényképes családfát a folyosónknak a falára fölrakosgatni. És ahogy mentem egyre följebb a generációkban, rájöttem, hogy azért a dédszüleimről, meg az ők szüleimről én is nagyon keveset tudok, tudom a nevüket, mert már kiskoromban is foglalkoztam családfakutatással, meg begyűjtöttem a nagyszülőktől minden információt, de hogy milyen emberek voltak ők, milyen volt az ő életük, ezekről keveset tudtam, és igazából innen indult el nálam ez az egész családfakutatás. Családfát építettem, tehát szerintem már általános iskola felsőben volt családfám, meg nagyon szerettem a régi történeteket, amiket a nagyszüleim mesélt. Csak hát jegyzetelni kellett volna, de hát az ember sosem gondol rá, sem gyerekként, sem pedig fiatalként, hogy nem tudom, diktafonnal menjen a családi vacsorához, pedig sokkal több emlékünk megmaradna mindannyiunknak, hogyha ezeket feljegyeztük volna.
Most már több lehetőség van, mert az utóbbi években, mintha megszaporodtak volna az ilyen jellegű írások, hogy a családfakutatás már a különböző digitális eszközöknek, meg lehetőségeknek köszönhetően sokkal gyorsabban mehet.
Abszolút, ugye az anyakönyveknek a digitalizálása, illetve ezek a nagy platformok, mint a Family Search, vagy az Ancestry, de akár a Magyar Nemzeti Levéltárnak is az oldala lehetővé tesz, hogy otthon a fotelből kutassunk családot, és nem kell levéltárról levéltárra, vagy nem tudom, parókiáról parókiára vándorolni.
Ezen kívül mi a lényege, vagy mi az, ami fontos lehet egy ilyen családfakutatásban? Túl azon, hogy megismeri az ember az őseit, és mi az, amit még tudhat ezen keresztül?
Én nem csak adatokat akartam gyűjteni, én minden apró információ morzsát. Ezt az édesapám indította el ezt a mozgalmat a családunkban, hogy családi legendáriumot írjunk. Tehát, hogy minden egyes apró történet, töredék, információ, ezt megpróbáljuk így formába önteni és lejegyezni. És ő ezt még akkor elindította, amikor éltek a nagyszüleim, tehát például a szép szüleimről, meg az ők szüleimről, a nagyszüleimtől is van visszaemlékezésem az ő gyerekkorukból, ami csodálatos kincs.
És ilyenkor a történelem is megelevenedik, tehát akár a szomorú történelem, a trianoni veszteség, és az is, hogy ezt megelőzően, meg ezután is sokan vándoroltak ki egészen az Egyesült Államokig.
Pontosan ezek a személyes, illetve családtörténetek tulajdonképpen alulnézetből mutatják meg a történelmet, ahogy Balogh Balázs, aki a mindkét könyvünknek a történelmi bevezetőjét írta, szokta mondani, hogy ugye a történelem könyvek lapjain általában királyok masíroznak, meg hadvezérek házasodnak, de hogy itt most pont a mindennapi ember szemszögéből tekintünk rá, igen, ezekre a történelmi eseményekre, tragikus vagy vidám történésekre.
És ebben az esetben Amerika hogy jött az ön családjának az életébe?
A kiegyezés után nagyon sok kis birtokos eladósodott, és az én családomban is el kellett apránként adogatni a család birtokában lévő földet, tehát az én ükapám viszonylag korán meghalt, még fiatalok voltak a gyermekek, és a dédapám azzal a elhatározott szándékkal ment ki Amerikába, hogy arra gyűjtsön pénzt, hogy visszavásárolja az édesapjának az eladogatott földjeit, és ugye 905-ben ment ki, és 906-ból már van egy földvásárlási szerződésünk, tehát ő egy év alatt Amerikában az acélgyárban keresett már annyi pénzt, hogy az első nagyobb tagföldet vissza tudja vásárolni. És aztán erre nincs konkrét dokumentumunk, de a családi emlékezet azt őrizte meg, hogy többször kelt át az óceánon, tehát amint összegyűlt egy kis pénz, jött haza és vásárolta a földeket. Ugye ezért volt itthon, amikor kitört az első világháború, és annyira fontos volt neki ez a föld dolog egyébként, hogy a családi imakönyvbe, ahova ugye a gyerekek, unokák születését, haláleseteket szokták bejegyezni, ő tételesen kilistázta, hogy milyen földek, legelők vannak a birtokában, ez is megvan még mindig a családnál.
Mi lett ezeknek a földeknek a sorsa? Mert hogy így a 900-as évek, az még a boldog évek voltak, nyugodt évek voltak.
Igen, aztán jött a világháború, jött a TSS-ítés, és a dédapám 1965-ben hunyt el, ő még megérte, hogy a kemény munkával összekapargatott dollárokból visszavásárolt földeket elveszik és TSS-ítik, és ez egyébként nagyon sok történetben tükröződik a könyveinkben is, tehát akik hazajöttek, az ő többségük azért egy ilyen jó egzisztenciát tudott teremteni, tehát egy jobb életet tudott biztosítani a családjának, kőházakat építettek például, a falu első vagy második kőházát, földeket vásároltak, volt, aki kisebb vállalkozásba is kezdett, és aztán őket bélyegezték kuláknak, meg kizsákmányolónak, és van olyan történetünk is a könyvben, ahol még az unokának a továbbtanulási lehetőségét is meghatározta azt, hogy nagypapa Amerikából hazajöve egy vállalkozást alapított.
Sok hasonló sors hozta össze ezt a mozgalmat, vagy hát lehet mozgalomnak is nevezni?
Ezen még nem gondolkodtam, de ez egy jó felvetés. Ugye egy Facebook csoportból indultunk egyébként, a szerkesztőtársam Fenyvesi Anna szokta mondogatni, hogy ez egy nagyon 21. századi történet, tehát a Facebook nélkül ez nem jöhetett volna létre. Amikor én elkezdtem családfakutatással foglalkozni, akkor beléptem több ilyen családfakutató Facebook csoportba, és ott volt egy Szabon János nevű úriember, aki megosztott egy történetet egy dédapáról, aki a Kárpátia nevű hajón elhajozott Amerikába, ott dolgozott pár évet, aztán hazatért és épített egy házat, és mondtam, hogy de hát ez az én családom története, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és igazából Jánosnak volt az ötlete, hogy csináljunk egy Facebook csoportot, és ezzel tulajdonképpen csak az volt a célunk, hogy teremtsünk egy platformot arra, hogy a leszármazottak éljenek akár itthon, mert ugye nagyon sokan hazatértek ebből a nagy századfordulós hullámból, akár Amerikában meg tudják osztani, és közösen tudjuk őrizni a kivándorló ősöknek az emlékét, és igazából ebből a Facebook csoportból született aztán az Óhazából az Új Világba könyvsor.
Voltak, akik nem jutottak el Amerikáig, hanem csak a vágyott nyugatig. Vannak ilyen történetek is?
Az első hullámban főleg Amerikába mentek, tehát egyértelműen Amerika volt az úti cél. Európa, tehát ugye a közelebbi nyugat az később jött a képbe, inkább már amikor a vasfüggöny leereszkedett. Tehát először Amerika, aztán Amerikában, amikor bevezették a bevándorlási törvényeknek a szigorítását, akkor Kanada, illetve Dél-Amerika erősödött fel. Aztán az a második világháború, illetve az 56-os forradalom után akkor már Ausztrália és Új-Zéland is, tehát hogy egyre terjedt tulajdonképpen azoknak az országoknak a száma, ahol egyre nagyobb lélekszámban éltek magyarok.
De a Facebook azért mégiscsak érdekes, mert sokan kritikával illetik, sőt most már napi szinten minden bajok forrásának a közösségi médiát nevezik meg, azért mégiscsak bebizonyosodik, hogy lehet ezt jó célra is használni.
Igen, és azt hiszem, hogy nagyon ritka a Facebook csoportokban, hogy most már több mint 2 éve működik, és 2-szer kellett moderálnunk, tehát nagyon-nagyon jó közösség jött létre, abszolút támogató, barátságos a közeg, segítenek az emberek egymásnak fordításban, dokumentumok értelmezésében, kutatásban, tehát hogyha valaki elakad, akkor 5-6-an segítenek, és a második kötetben jelentek meg olyan történetek, ami közös kutatásnak az eredménye, tehát több csoporttag fogott össze, hogy X vagy Y történetének a végére pontot tudjon tenni a leszármazott.
Tehát akkor ez már a második kötet, az első az mikor jelent?
Az első az 24 októberében, a második pedig 1 évvel később, tavaly októberben jelent meg.
De ennek azért hosszú a utó élete, mégis hát 1 év az nem azt jelenti, hogy akkor most már nagyon-nagyon régi a történet, hanem azért is, hogy egy cikk született erről, az nem véletlen.
Igen, ugye ebben a 2 kötetben összesen 106 történet szerepel, ezek személyes, illetve családtörténetek. Azt tartottuk nagyon fontosnak, hogy ezek ne csak a kivándorló generációkról szóljanak, mert úgy éreztük, hogy ez nem mutatja be a teljes történetet. Tehát arra kértük a szerzőinket, tehát ugye ezt a könyvet ezt nem mi írtuk Fenyvesi Annával, ezt mi szerkesztettük, és minden egyes történetet a leszármazottak örökítettek meg, és azt kértük tőlük, hogy ne csak a kivándorló generációt, hanem az utánuk jövő leszármazottak sorsát is mutassák be, akár ott maradtak Amerikában, mi történt a második generációval, a harmadik generációval, beszélnek-e még magyarul, őrzik-e a magyar hagyományokat, mit jelent számukra a paprikás csirke, vagy a nagymama palacsintája, és ugyanúgy egyébként a hazatérők, tehát hogy a kommunizmus évei alatt mennyire volt ez téma, vagy mennyire hallgatták ezt el, mennyit tudnak erről mondjuk a dédunokák, vagy az unokák. És egyébként nagyon-nagyon sok mindenre pont a digitális világ segítségével tudtunk fényderíteni, mert elhalványultak ezek az emlékek a családi emlékezetben tulajdonképpen.
Lehet valamilyen közös nevezőt ilyenkor idehozni? Tehát, hogy ezekben a sorsokban mi a közös, a meghatározó? Tehát, hogy akik mondjuk kint maradtak, azoknak jobb lett az életük, akik visszajöttek, mint az ön esetében, a déd nagyszülők, hogy ott azért a föld esetében, meg a vagyon esetében a második világháború után, amit összehoztak, azt egy tolvonással el is vették.
Igen, viszont ők a családjuk körében voltak, és a hazájukban éltek, és azért olvashatunk sok olyan történetet, ahol életük végéig honvágyuk volt azoknak, akik kimaradtak, vagy hiányzott a családjuk, ugye levelekben tudtak kommunikálni, de hát akkor még azért nem napi gyakorisággal járt a posta, tehát én úgy gondolom, hogy egyik út sem volt egyértelműen jobb vagy rossz választás, sőt van olyan történetünk is már egy 20-as években kivándorolt orvosról és a családjáról, ahol annyira honvágya volt az édesanyjának a családban, annyira hiányoztak a szülei, hogy ők végül is hazajöttek, és aztán a fiúkat besorozták a hadseregbe a második világháborúban, és ő el is hunyt.
Második világháború után is voltak ilyen kivándorlások?
Igen, ugye a második világháborúban egyrészt a bejövő szovjet hadsereg elől menekültek 100 000-es nagyságrendben nyugat felé az emberek, másrészt ugye a kommunista hatalom átvétel után, és ezeknek az embereknek egy része ugye miután vége lett a háborúnak hazatért, de sokan Ausztriában, illetve Németországban úgynevezett displaced person campekben, tehát DP táborokban maradtak, és ott éltek évekig, tehát évekig éltek például München környékén, és vártak arra, hogy mely országok fogadják aztán be őket, és akkor erre alakult egy nemzetközi szervezet, aki elkezdte ezeknek a displaced personoknak a nemzetközi elosztását, és így került aztán nagyjából 26 000 ember Amerikába, tehát ez volt tulajdonképpen a második nagy kivándorlás bevándorlási hullám. Amerika irányába, a harmadik pedig az 56-os forradalom után volt, ahol ugye 200 ezer ember hagyta el az országot, nagy részük Ausztria felé, és közülük is olyan nagyjából 44 ezer az, aki végül Amerikában kötött ki.
És ha belegondolunk, igazából azoknak volt a legnehezebb az életük vagy a sorsuk, akik megpróbáltak a második világháború után, tehát mondjuk a rendszerváltásig bezárólag visszajönni, mert ott azért a hatalom, bár lehet, hogy úgymond kiegyezett velük, de aztán amikor hazajöttek, akkor mégsem az lett, amit szerettek volna. Tehát akik mondjuk a század elején vándoroltak ki, és mondjuk a második világháború előtt jöttek vissza, ők még jobb körülmények közé jöhettek, bár akkor az már egy megcsonkított ország volt.
Igen, és egyébként Trianonnak ebből a szempontból nagyon-nagyon jelentős szerepe van. Ugye az első hullámban vándorfecskének hívták a magyarokat, mert nem akartak végleg kint letelepedni, tehát a többség nem azzal a szándékkal ment, hogy én most kivándorlok Amerikába, és soha többet nem jövök vissza. És ugye általában férfiak is mentek ki, egy-két éves munkát terveztek, sokan többször is megtették ezt az utat, de aztán ugye kitört az első világháború, nagyon sokan kiragadtak Amerikában, aztán pedig jött Trianon, és nagyon sokan nem akartak már a trianoni határokon kívülre visszatérni. Tehát, hogy ez volt egy nagyon-nagyon jelentős váltás az amerikai magyar diaszpóra életében. Az első világháborúig az amerikai állampolgárságra jogosult magyaroknak csak 15%-a folyamodott útlevélért. Tehát ők nem akartak amerikaiak lenni, a többségük nem, ők tényleg haza akartak jönni, csak ugye a sors meg a történelem ismét közbeszólt.
Sokaknak ugye a leszármazottaik, tehát a családtagjaik, azok itt is maradtak.
Igen, és most pont a technika meg a digitalizáció segítségével találnak egymásra egyébként családtagok. Én is itt találtam meg az amerikai rokonaimat, a dédapámnak az öccse még dédapám előtt kivándorolt, és ők 1910-ben egy házban laktak, a dédapám, a dédanyám, meg a dédapám öccse és az ő felesége, és ezt én 2,5 évvel tudtam meg, tehát ez benne maradt a családi tudatban, csak hozzám ez az információ nem jutott el, és sikerült lenyomoznom a leszármazottakat, úgyhogy az édesanyám generációjából megismerkedtem egy úriemberrel, aki ugyanilyen a másodunok a testvére, és tavaly voltak először Magyarországon már az én harmadunok a testvéreimmel együtt, tehát, és több ilyen történet is van a csoportban, hogy több mint 100 éve megszakadt családi kapcsolatok, meg családi szálak fonódnak újra össze a technika, illetve a családfakutatás segítségével.
Igen, ez azért is érdekes, mert ez egy része az, hogy kik voltak a felmenők, de hogy azoknak a leszármazottai, hogy velük találkozni, mert ez lehet egy országon belül is, hogy tulajdonképpen az ember lehet, hogy a harmad, vagy még negyed unokatestvérével is úgy találkozik, hogy nem is tudnak egymásról.
Pontosan. Igen, és én úgy gondolom, hogy nem is, tehát 20 évvel korábban ez sokkal nehezebben lett volna elképzelhető, mert mi kevésbé tudtuk volna kutatni azt, hogy mi történt az őseinkkel Amerikában, ahhoz oda kellett volna utazni, és az amerikaiak is hasonlóan nem fértek volna hozzá a magyar anyakönyvekhez, vagy sokkal nehezebben fértek volna hozzá. Tehát most tulajdonképpen a földrajzi távolságok ezzel megszűntek.
Az emberek gényeiben szerintem alapvetően benne van, nem? Hogy tudni akarják, vagy szeretnék tudni, hogy honnan származnak, kik voltak a nagyszülők, dédszülők, és hogy azoknak a rokonai, közvetlen leszármazottai vajon mi lett velük, vagy mi van velük?
Hát a csoportunkban mindenképp most már több mint 2000-en vagyunk, és a tagok többsége ő aktívan kutatja a családját, nem csak ugye az amerikai ágat, hanem minden mást is. És jó, nagyon jó egyébként ezt meglátni, hogy most már van, aki 5. generációs amerikai, de ő magyarnak tartja magát és vallja magát, mert nagyon-nagyon fontos számára a magyar identitása, úgyhogy a családjában már generációk óta nem beszélnek magyarul. Ami rokonainknál is igazából a fölöttem lévő generáció még emlékszik a nagymamának a csirke paprikására, meg a húsleves, például a vasárnapi húsleves egy ilyen nagyon maradandó emlék, az is többször visszatér a könyvünkben, tehát amikor már tulajdonképpen nem is látható a magyarság, de ilyen búvópatakként például a konyhai emlékekben, gyerekkori ízekben még mindig visszaköszön.
Járnak előadásokra is, illetve az elmúlt években nem csak a könyv bemutatója alkalmából, de sok előadást tartottak.
Igen, illetve nagyon-nagyon, ugye a könyv révén megismerkedtünk több szakemberrel, történésszel, néprajzossal, akik ezt a korszakot, illetve ezt a témát kutatják, és az a célunk, hogy minél több ezzel a témával foglalkozó szakembert, illetve intézményt összefogjunk, akár közös projektekre, akár csak eszmecserére, hogy tudjunk egymásról, lássuk, hogy a másik mit csinál, és akár csináljunk közösen valamit.
Mondjuk ezek a kutatók mit tudnak hozzátenni?
Én úgy gondolom, hogy minden kutatónak, legyen akár egyén, vagy minden intézménynek, aki ezzel foglalkozik, legyen egy levéltár, vagy legyen egy könyvtár. Egyrészt óriási kincsek lapulnak a raktárakban, másrészt meg mindenkinek van egy egyéni látásmódja, vagy egy egyéni témája, amit be tud dobni a közösbe. Most például dolgozunk, ugye az Amerikai Egyesült Államok idén ünnepli az alapításának a 250. évfordulóját, és dolgozunk egy közös projekten, ami a magyarok örökségét mutatja be Amerikában, és ezt 250 életút, illetve 50 amerikai magyar helyszín bemutatásán keresztül fogjuk egy utazó kiállítás és egy virtuális kiállítás formájában is, és erre egyébként egy nagyon-nagyon erős intézményi háttér állt össze.
És rengeteg fotót is láthatunk a cikkben Amerikáról, és hát mondjuk a 1930-as évekből, tehát már csak a fotók miatt is, persze a tartalom is nagyon fontos, de az ember figyelmét megragadja az írás.
Igen, és igazából a könyveinknél is nagyon-nagyon nagy volt a fotóanyag, és nehéz volt kiválasztani, hogy melyek legyenek azok a fényképek, amik végül bekerülnek a kötetbe, de én úgy gondolom, hogyha látjuk az arcokat, meg látjuk a környezetet, az utcákat, ahol az őseink minden nap jártak, az acélgyárat, vagy a bányát, ahol dolgoztak, akkor sokkal jobban el tudjuk képzelni a mindennapjaikat, és sokkal közelebb érezzük őket magunkhoz.
Szerintem hamarosan a harmadik kötet is megszületik.
5 könyvön dolgozunk pillanatnyilag. Az egyik az egy hónap múlva jelenik meg, az egy pont a századfordulós kivándorlás egyik résztvevője, egy Béres István nevű úriember, aki naplót vezetett, és ő pont az első világháború éveiben ragadt kint, és nagyon jól látható az írásából, hogy mennyire nem volt kolbászból a kerítés Amerikában sem. Tehát többször volt munkanélküli, írta, hogy már több a folt a nadrágján, mint maga a nadrágnak az anyaga, nagyon nagy adósságokat halmozott fel, ugye bérletben, burdos házakban, bérházakban laktak ezek az emberek, és hogyha nem volt munkájuk, akkor tulajdonképpen az utcára is kerülhettek. Szóval ez az egyik könyv, ami megjelenik, illetve még idén meg fog jelenni a soproni erdészekről szóló könyvünk, ez pedig az 56-os kivándorlási hullámhoz kapcsolódik. A soproni most már egyetem erdész hallgatói csoportosan emigráltak Kanadába, és ott